Szeretettel köszöntelek benneteket, köszönjük szépen a meghívást, köszönjük, hogy itt lehetünk veletek. És hadd kezdjem azzal ezt a ma délelőttöt, hogy egy kicsit visszaemlékezek, és segítek nektek is visszaemlékezni, már akik bicskeiek vagytok, és vissza tudtok emlékezni bizonyos időszakokra, évekre. A budaörsieknek meg talán segítség abban, hogy amiről még nem hallottatok, azt is tudjátok. Most mi vendégei vagyunk egy olyan gyülekezetnek, ahol jól érezzük magunkat, de én emlékszem arra, hogy 10-valahány évvel ezelőtt egyszer a Rácz Lajos barátom, ha jól emlékszem, fölhívott, hogy találkoztunk valahol, és azt mondta nekem, hogy ő Bicskére fog költözni, és egy új gyülekezetet fog itt alapítani, elindítani. Azt se tudtam, hogy hol van Bicske. Semmit nem tudtam róla, és azon gondolkodtam, hogy most a Lajos mit akar, hogy miért akar ide jönni. Aztán jöttek a hírek a szolgálatról, és hallottam azt, hogy a városban megtalálta a legjobb helyet, egy kocsmát, ami akkoriban nem nagyon prosperált, vagy nem tudom mi volt vele, az kibérelte, és volt két idős ember, egy házas pár, akik csatlakoztak Lajoshoz, és így hárman elindították a bicskei gyülekezet alapítást, vagy gyülekezet plántálást. Jól mondom? Ez hány éve volt? 10 éve. 10 évvel ezelőtt egy rossz kocsmában 3 ember. Lajos prédikált, gitározott, énekelt, az idős házas pár pedig hallgatta Isten igéjét és növekedett szellemiekben. Tehát így indult. És azt mondhatjuk, hogy hát ez egy pici kis kezdet, egy pici kis indulás. De azt látom, hogy az Isten országában a mustármag az nagy fává tud nőni. A pici kezdeteket, ha Isten megáldja, akkor nagyjá tud nőni. És emlékszem azokra az időszakokra, amikor a kocsmából átköltöztetek ide a Lidl áruház mellett lévő, hát nem is tudom, minek nevezzem azt az épületet, ilyen fa konténerekbe, vagy nem fából volt ez teljesen. És ott hát a gyülekezet már növekedett, és nagyszerű alkalmak voltak, és én is sokszor itt lehettem. És egyszer azt hiszem, hogy amikor beszélgettünk, te is, meg a Laci is mondta nekem, hogy vannak gondok, egyrészt a szellemi harc, imádkozni kell, küzdeni kell sok mindennel, de hát a másik nagy probléma az egerek, mert mindent szétrágnak. Voltak ilyen gondok? Egy rossz faépületben sokszor az egerek megjelentek, és szétrágtak mindent. Most azt mondhatnánk, hogy ó, hát ez nem egy ilyen szellemi dolog, és milyen apró hétköznapi probléma. De Isten megáldotta ezt a munkát, megáldotta ezt a gyülekezetet, és aztán ebből a konténerházból elkezdett egy alap keletkezni ott a Lidl áruház helyén, és elkezdett egy imaház kinőni a helyéből. És amikor félkész lett ez az imaház, akkor Isten küldött valakit, aki tette egy ajánlatot, és azt mondta, hogy én 24 órán belül lebontom ezt az egészet, amit itt építettetek, elhordom, és akkor cserébe adok nektek egy másikat. És szerintem ez egy nagy dilemma volt a bicskei gyülekezetnek, igaz? Csomó hitetek, időtök és pénzetek volt benne abba az épületbe, ami már így félkészen megvolt, vagy valamilyen szinten használtátok, és valaki azt mondja, hogy én jövök és szétdúrom az egészet. Könnyű volt azt megharcolni? Voltak olyan emberek, akik nem a bicskei gyülekezetnek a tagjai, de ismerem őket, és tudom, hogy jöttek ide segíteni, és építkezésben támogattak benneteket, és akkor meghallották, hogy amit eddig tettek, és eddig dolgoztak, és azt most egy buldózer szét fogja durni, és semmi nem lesz belőle, akkor nem azt mondták, hogy halleluja, hanem azt, hogy akkor minek dolgoztunk. De aztán Isten megengedte ezt is, hogy az a félkész imaház az tényleg semmivé legyen. A buldózerek jöttek, és szétdúrtak mindent, és itt a teleknek a másik részén meg egy csodálatos imaház felépült. És hát azt mondhatjuk, hogy dicsőség az Úrnak, igaz? Hogy van. És közben ez a gyülekezet sok mindent átélt, de dicsőség az Úrnak, hogy a bicskei gyülekezet az van, és működik, és az Istennek a kegyelmét hirdeti ebben a városban, és ez nagyszerű dolog. És talán jó így visszaemlékezni néha, hogy Isten honnan, hová vezet bennünket, és milyen állomások vannak a hit életünkben, vagy a gyülekezetnek az életében. Isten adja a növekedést, Isten adja az áldást, és mi vagyunk azok, akik ezt átéljük folyamatosan. Ahogy ide készültem hozzátok, Isten egy igét helyezett a szívemre, és ezt hadd osszam meg veletek, csak egy bátorításképpen. Azért is, mert tudom, hogy mivel ti már 10 évesek vagytok, mi csak 7 évesek leszünk, úgyhogy mi a kis testvéreitek vagyunk, még sok minden nem éltünk át, amit ti átéltetek. Nagyon figyelünk benneteket, és tanulni akarunk mindenből. De azt tudom, hogy nem volt könnyű a kocsmába elkezdeni, nem volt könnyű 3 emberből 4-re, 5-re, 8-ra, akármennyire fejlődni. Nem volt könnyű építkezést elkezdeni, és nem volt könnyű átélni azokat a változásokat, amik történtek. És azt is tudom, hogy most sem minden annyira könnyű. Vannak mindig nehézségek, amiket meg kell harcolni. De Isten igéje azt mondja, hogy ezért tehát, kedves testvéreim, valamennyien, mi is, akiket a bizonyságtételeknek a fellege vesz körül, akkor látjuk, hogy Isten milyen hatalmas, a semmiből milyen nagy dolgokat tud tenni. A nulláról ő valamilyen hatalmas eredményeket tud kihozni, amikor ezeket látjuk, akkor azt mondja az ige, hogy tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. A teherből is van bőven, most én nem akarok erről részletesen beszélni, de mindenkinek van személyes, vannak családi terhek, vannak gyülekezeti terhek, vannak társadalmi terhek, szellemi terhek, fizikai terhek, rengeteg ilyen van. Ha ezt kilóban lehetne mérni, akkor itt lehet, hogy tonnákat viszünk a hátunkon néha. És azt mondja Isten igéje, hogy tegyük le ezeket a ránk nehezedő terheket és a bennünket megkörnyékező bűnt, mert ez is van, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy a lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Hát ne csüggedjünk. Bátorítsuk egymást ezen a mai napon is. Amit Isten adott nekünk, azt osszuk meg egymással, segítsük, támogassuk egymást, hogy a jó kezdetekből még dicsőségesebb folytatás legyen. És örülök, hogy ennek a részei lehetünk. És tényleg szeretném megköszönni a meghívásotokat, és egy nagyon egyszerű ajándékot szeretnék így átadni nektek, de mivel kicsi az ajándék, és mindenkinek nem tudom odaadni, ezért Lajos, hadd kérlek, hogy gyere ide. Ez csak egy egyszerű ilyen emléktárgy, amin a gyülekezetünknek a logója van, egy üveglap, amire az van írva, hogy hálásak vagyunk Istennek, értetek. Ez tényleg így van. Az Úr áldjon meg benneteket, és a jó munkát, amit Isten elkezdett bennetek, azt folytassátok, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Az Úr áldjon benneteket. Majd tedd ki az irodába, és hogyha valaki meg akarja nézni, akkor engedd be, hogy láthassák. Nos, akkor hoztam egy üzenetet, amit szeretnék megosztani veletek. Az új szövetségből egy ilyen dicsőséges korszakot szeretnék most fölidézni, és kérlek benneteket, hogy az Abcsel 8-nál nyissátok ki a Bibliát, tehát Apostolok cselekedeteinek a könyve 8. rész, és egy nagy ébredési történetet fogok felolvasni, amikor az Istennek az igéje, az Istennek az ereje, az megrázza a városokat, falvakat, és valami nagy dolgok történnek, és ennek lesz majd egy tanulsága, illetve sok tanulsága van, de én most egyet szeretnék majd kiemelni, és ezt megosztani veletek ezen a ma délelőttön. Tehát Apostolok cselekedetei könyv 8. rész, a 4. verstől elkezdem ennek a történetnek az olvasását, és végigolvasjuk az egészen a 25. versig. Isten igéje így hangzik, ezt mondja a Biblia. Akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Fülöp elment Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária egész népét, mert valami igen nagynak állította be magát. A város apraja és nagyja hallgatott rá, és azt mondták, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatba tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek, imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még egyikükre sem szállt rá a Szentlélek, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor Simon látta, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott föl nekik, és így szólt: adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szent Lelket. Péter azonban ezt mondta neki: vesszen el a pénzed vele együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát a gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsájtja neked a szíved szándékát. Mert látom, hogy keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt: könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondatok. Ők pedig bizonyságot tettek és hirdették az Úr igéjét, azután visszaindultak Jeruzsálem felé, és közben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Mennyi atyánk, az Úr Jézusnak a nevében eléd állunk most újra, és kérjük azt, Uram, hogy ez az ige most legyen élővé, legyen igazi üzenet, és legyen bátorítás a számunkra. Kérünk, drága mennyi atyánk, hogy vezess bennünket most, és a te drága kegyelmedet, az üzenetedet vidd az egészen a szívünknek a mélyére, hogy ne tudjon onnan kiesni, kihullani. Kérünk, hogy áldj meg továbbra is bennünket, munkálkodj bennünk. Szükségünk van rád, Uram. Ámen. Ki az, aki közületek volt már bika viadalon? Tévében már láttuk, egy ember már van, úgy látom, aki ismeri a déli kultúrát. A bika viadaloknak a lényege az, hogy egy nagy arénában sok-sok ezer ember összegyűlik, és a küzdőtéren, hát egy vagy akár több bika is megjelenik, meg megjelennek a matadorok, és tulajdonképpen harcolnak a bikával, és a végén az szokott történni, hogy a bika viadalnak a vége az, hogy a matador mindig megöli a bikát, tehát a matador az győz, a bika meg mindig veszít. Jól mondom, Gabi? Néha balesetek történnek, de alapvetően ez szokott történni. Tehát nem kell izgulni, amikor valaki bika viadalon van, tehát ez lesz a végeredmény. Tehát mindig happy end-el záródik, mármint a matador részéről, nem a bika részéről. A titok ebben az egészben az, hogy amikor a bika viadalra fölkészítik az állatot, én azt olvastam ezekről a bika viadalokról, hogy előtte két napig vagy nem adnak az állatnak enni, vagy alig adnak neki enni. Egy sötét helyen tárolják a bika viadalra szánt állatokat, és ezen a sötét helyen, éhségben ezek az állatok eléggé feszültek és idegesek lesznek. Most gondolj csak magadra, ha két napig nem adnának neked enni, egy sötét helyen tárolnának valahol, te is egy kicsit ideges és feszült lennél. És amikor eljön a bika viadalnak a napja, és kinyitják azokat a kapukat, és a bika végül is kijön a napfényre, azt tapasztalja, hogy ott van egy csomó ember, mindenki ordítozik, óriási hangzavar van. A bika teljesen megzavarodik ebben a helyzetben, és azt látja, hogy ott van vele szemben egy ember, aki egy ilyen nagy piros színű, vagy élénk színű, vagy lepedővel, vagy kendővel, ott ugrál a bika előtt, és a bika folyamatosan próbálja ezt a piros kendőt valahogy legyőzni, és mindig neki megy a piros kendőnek, de a matador az mit csinál? Mindig elrántja az utolsó pillanatba. És természetesen a közönség az örül, az üvölt, élvezi a szórakozást, és így folyamatosan telik az idő, és amikor eléggé elfárad már a bika, akkor a matador folyamatosan megsebzi a bikát, és a végén megöli. Ez a bika viadalnak a története. Mit gondoltok, hogy miért nem a bika győz? Ugyanis nagyon világos, hogy a bika sokkal erősebb, mint az ember. Tehát ha egy az egybe kellene küzdeni, akkor valószínű, hogy nem lenne kérdés, hogy ki győz. A fizikai ereje a bikának sokkal nagyobb, mint annak az adott matadornak, aki küzd a bikával. De miért nem a bikák szoktak győzni a végén? Rossz a látás. Nincs önálló gondolkodása. Mi lehet még a titok? Le van gyengülve, éhes. Hadd mondjak nektek egy olyan titkot, ami ezek mind valószínű, hogy érvényesek a bikára, de egy olyan titkot, ami az igazán a megoldása ennek. A bika azért veszít, mert nem tudja, hogy ki az ellensége. Nem tudja, hogy a matador az ellensége, és nem a piros zászló, vagy az a piros lepedő. És mindig, amikor a bika ugrik és reagálni akar, akkor soha nem az embernek, tehát a matadornak a dolgaira reagál, hanem a piros kendőre. Mindig elvéti a célt, mert nem tudja, hogy ki az ellenség. Nem tudja, hogy ki ellen kell harcolni. Ha a bika tudná, akkor egészen másképp zajlanának a dolgok. Olvastam egy olyan könyvben, ahol etológusok nyilatkoznak a bikaviadalokról, meg egyáltalán a bikákról, hogy vannak olyan nagy testű állatok, akiknek sokkal több eszük van, és ezek a nagyobb testű állatok, hogyha oda kerülnének, hogy egy ilyen bikaviadalon nem bika lenne ott, hanem valami más állat, akkor először minden állat a kendőre ugrana rá, de egyszer-kétszer, amikor rájön arra, hogy a kendő nem az ellensége, harmadszorra vagy negyedszerre az ember támadná meg. Mert tudja úgy utána, hogy ez így nem működik, és ki az igazi ellenség. Én ma arról szeretnék beszélni nektek ennek a történetnek a kapcsán, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy ki az igazi ellenségünk. Ugyanis a szellemi életünkben és az Istennel való kapcsolatunkban is, meg az ördögnek a támadásai közben is, nem mindegy, hogy tudjuk, hogy ki az igazi ellenségünk, vagy nem. És ha mindig egy olyan dologra mozdulunk, ami nem az ellenségünk, csak történik valami, akkor az ördög a háttérben azt csinál, amit akar, és úgy manipulál bennünket, ahogy akar. És ezért nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi az ellenségünk. Talán én is, de ti is sokszor panaszkodni szoktatok azért, hogy kevés az időtök. Ki az, akinek kevés szokott lenni a napi 24 óra? Sokszor megfogalmazzuk azt, hogy az idő, mint egy ellenség dolgozik ellenünk, és olyan jó lenne szinte legyőzni az időt. Kinek sikerült már legyőzni az időt, és a napi 24 órából 28-at generálni? Ugye nem? Mert ez lehetetlenség. És elgondolkoztam azon, hogy lehet, hogy az én életemben, meg a te életedben is nem az idő az ellenség, hanem az az ellenség, hogy nem tudunk nemet mondani valamire, nem tudjuk jól beosztani az időnket, talán telhetetlenek vagyunk, és sokkal többet meg akarunk valósítani, mint amit egyáltalán egy nap alatt meg lehet tenni. Lehet, hogy nem az idő ellen kell harcolni, mert nem az az ellenséged, hanem valami más. És ha tudjuk, hogy mi az ellenségünk, akkor a harcunk, a háborunk sokkal eredményesebb lehet. Emberek nagyon sokszor azt mondják, és panaszkodnak, hogy az én ellenségem a főnököm, néha a férjem, vagy a feleségem, anyósom, apósom, és akkor sorolhatnánk, tudnátok még mondani biztos sok olyan ellenségképet, amit az emberek szoktak mondani, hogy ki az ellenség. És akkor egészen így sorba fölfele a miniszterelnökig, meg a mindenki ellenség lehet. De biztos, hogy ezek az emberek az ellenségeink, vagy pedig valami más az ellenség, csak az ördög úgy állítja be, és úgy rángatja előttünk ezt a piros zászlót, vagy ezt a piros kendőt, hogy mi mindig ezekre reagálunk, és kiderül, hogy az ellenség az egészen máshol van. Nézzük meg ezt a történetet, mert ennek a történetnek ilyen szempontból van egy óriási tanulsága. Nagyon szeretem ezt az Abcsel 8-at végigolvasni újra és újra, mert az Istennek a dicsőségét mutatja be. Tulajdonképpen az, amit itt Bicskével kapcsolatban is elmondtunk, egy ember szinte menekül, lemegy Samáriába, elkezd prédikálni, és a pici kis egyszerű prédikáció, hogy megosztja az evangéliumot az emberekkel, olyan nagy fává nő, és olyan hatalmas eredménye lesz, hogy tulajdonképpen az egész samáriai területen kirobban az ébredés, tömegével térnek meg az emberek, bemerítkeznek az emberek, megszállottak, megszabadulnak, betegek meggyógyulnak, szóval olyan ideális minden. Ezt kívánnám magamnak is, meg nektek is, hogy amikor kinyitod a szádat és bizonyságot teszel, prédikál az evangéliumot, akkor ennél kevesebb ne történjen soha. Ez úgy megegyeznénk, igaz, hogy ez így rendben van. De ebben a dicsőséges történetben arról olvasunk, hogy sok-sok ember megtér, ráadásul a legkeményebb valaki is, az okkultizmusnak a legkeményebb képviselője, ez a Simon nevű mágus, aki egy varázsló volt, aki nagyon sok pénzt keresett azzal, hogy az embereknek mindig megmondta, hogy mit kell tenni és mit nem kell tenni, vagy mi lesz holnap, vagy holnap után, vagy mit rontottál el. Ő egy ilyen nagy szellemi hatalomként ott volt ezen a területen, és irányította az egész környéknek, az egész városnak az életét. És azt mondja a Biblia, hogy az emberek hallgattak rá. Az emberek azt mondták, hogy ő az Istennek a nagy ereje. Annyira tisztelték, és annyira odafigyeltek erre az emberre, hogy ő volt a valaki. Ha döntést kellett hozni, ha meg kellett kérdezni, hogy merre kell menni, akkor Simon mágus volt az, aki irányadó volt. És ha azt mondta, hogy arra kell menni, akkor arra mentek az emberek. Ha arra kell menni, akkor arra mentek. És közben rengeteget fizettek, érte? Ne felejtsétek el, hogy ma is az okkultizmus óriási biznisz. És ez korábban is így volt. Tehát pénz nélkül nem működött ez, pénz nélkül nincs jóslás, pénz nélkül nincs szellemi kinyilatkoztatás az ördög részéről. Óriási biznisz volt ebbe, és az az ember tulajdonképpen élvezte ezt az óriási hatalmat, irányított mindent, de amikor Fülöp prédikált, akkor az evangélium eltalálta ezt az embert. Az ördögnek az első számú emberét. Eltalálta, és azt olvassuk az igében, hogy ez az ember megtér, sőt, megkeresztelkedik, bemerítkezik, és aztán egy új helyzet áll elő. És most, hogy a lényegre térek, akkor azt kell mondani, hogy van egy óriási lehetőség Fülöp, illetve utána, amikor az apostolok is megérkeznek, ugyanis ez a Simon ad egy ajánlatot. És azt látja, itt olvasom az igében, hogy látta ez a Simon, hogy amikor az apostolok rájuk tették a kezüket, és imádkoztak emberekért, akkor Szentek betöltötte őket, hogy az apostolok kézátételével adatik a Szentlélek. Ezért ez a Simon mágus megfogalmazott egy vágyat, és azt mondta, hogy én szeretném megtanulni, hogy hogy csináljátok. Olyan jó lenne, hogyha én is tudnám ezt csinálni, hogy imádkozok emberekért, és akkor egyszer működnek a dolgok. Nem csak szöveg van, hanem erő van. Működnek a dolgok. Én annyira vágyom erre, hogy ez történjen meg. Mikor kifejezi ezt a vágyát, hogy tanítsatok meg engem a szellemi titkokra, olyan szívesen szeretnék tanulni, és a szellemi dolgokba mélyebbre menni. Ez volt az egyik dolog, amit fölajánlott, igaz? És amikor mi, akár vezetők, akár nem vezetőként, valaki odajön hozzád, és azt mondja, hogy szeretném a Bibliának a titkait megtanulni, akkor mit mondasz erre? Hát de jó, dicsőség az Úrnak, jönnek érdeklődők. Vannak emberek, akiket érdekel, és hogy segítsünk nekik, nem? És volt egy másik ajánlat is Simon részéről, nem csak az, hogy itt vagyok és tanítsatok, mert tanulni akarok, hanem azt mondja, hogy figyeltek, nekem van pénzem. Én támogatni akarom a szolgálatotokat. És mivel ne felejtsétek el, Simon mágus nem egy szegény ember volt, egy gazdag ember volt. Szerintem a környék lehet, hogy egyik leggazdagabb embere volt, mert a varázslással rengeteg pénzt lehet csinálni. Nagyon gazdag ember volt, ezért ha ő belenyúl a zsebébe, akkor nem a Lukas két fillér jön ki belőle, hanem a vastag pénztárcát tudta elővenni, és azt mondta, hogy figyelj, én támogatom a szolgálatotokat, tanítsatok engem, én finanszírozlak benneteket, és akkor megy előre a dolog, és milyen jó lesz. Amikor ilyen ajánlatok jönnek, hogy támogatom a szolgálatodat, szeretnék tanulni, taníts engem, akkor mit szoktunk erre mondani? Hát dicsőség az Úrnak. Milyen jó. Igaz? A Bibliában azt olvassuk, hogy amikor a Simon az ajánlatait megteszi, és úgy tűnik, hogy minden pozitív, és végre az ördög zsebéből át lehet zsilipelni az Isten zsebébe a pénzeket, végre az ördög hatalma az összeomlik, és az az ember, aki eddig az ördögöt képviselt, az okkult erőket képviseli, azt most át lehet tenni a másik oldalra, és most már Isten fogja képviselni. Szóval olyan ideálisnak tűnnek a dolgok, és milyen jó. Úgy tűnik, hogy Péter és az apostolok, vagy Fülöp, akik ott a szellemi vezetői voltak ennek az evangelizációs kampánynak, ennek az ébredésnek, úgy tűnik, hogy nem nagyon lelkesednek ezért. És tudjátok, mit mondanak neki? Azt mondja Péter, amikor ezt az ajánlatot meghallja, vesszen el a pénzed veled együtt. Szoktuk ezt mondani, amikor jönnek emberek, hogy támogatni akarom a szolgálatodat, akkor vesszen el a pénzed veled együtt, akarodj innen. Ez nem jellemző, igaz? Inkább örülünk annak, hogy hozzák a támogatást. Aztán így folytatja, hogy azért történjen ez, hogy vesszen el a pénzed vele együtt, mert azt gondoltad, hogy pénzzel megveheted az Isten ajándékát, nem részesülhetsz és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. És ezt is mondja, hogy mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszságnak a fogságába estél. Úgy tűnik nekem, hogy ahogy olvasom az igét, történnek a nagy szellemi dolgok, emberek megtérése, ott van ez a Simon mágusnak az ajánlata, és tulajdonképpen ez a két ajánlat, hogy én szeretnék szellemileg mélyebbre jutni, szeretném finanszírozni az apostoli szolgálatot, az evangelizációt, ez egy olyan elterelő hadművelete volt az ördögnek, mint amikor a matador fölemeli a piros zászlót, vagy azt a lepedőt, és próbálja a bikát befolyásolni, és a bika mindig ráugrik. De Péter nem ugrott rá a piros zászlóra. Hanem mit mond? Azt mondja, hogy szó se lehet róla. Nem érdekel a pénzed, nem érdekel te sem. Miért? Mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Ez az egyik problémája Péternek. A másik problémája pedig az, hogy a keserű irítségnek a fogságába estél. Ezt mondja a Biblia. Szeretnék erről a két dologról egy kicsit bővebben beszélni, ugyanis az a két dolog mindenképpen ellenségünk. Akár az, hogy a szívünk nem egyenes az Isten előtt, ezt egy ellenségnek kell kezelni, és nem más az ellenségünk sokszor, hanem a saját szívünk, és az is probléma, hogyha a keserű irítségnek a csapdájába esünk. Nos, tehát mi a probléma? Péter azt mondja, hogy nagyon-nagyon veszélyes dolgok történnek, hogyha erre igent mondunk, mert elérjük azt, hogy az Isten szolgálatába az első sorba beállítunk egy olyan embert, ezt a Simon Mágust, akinek a szíve nem egyenes az Isten előtt. Ugye? Mert hogyha ezt megtették volna, akkor egy olyan ember fogja a szolgálatnak egy részét vezetni, akit nem a Szentlélek irányít, aki nem egyenes szívű az Isten előtt. És ezt úgy is lefordíthatnánk ma már, hogy ez nem más, mint a vallásosság, amikor külső jeleiben megvan minden, aminek lenni kell, de igazán belülről nem tiszta a szív. És nem azok a dolgok történnek, aminek történnie kellene. Biztos vagyok benne, hogy amikor ez a történet lejátszódik, és hallja Péter és az apostolok ezeket az ajánlatokat, akkor való fölvillant bennük mind a két lehetőség, hogy vagy elfogadjuk, és lesz pénzünk, és megyünk előre, vagy pedig szembe megyünk egy olyan ellenséggel, ami valóságosan tönkreteheti végül a szolgálatunkat. És mi van mögötte? Az ördög oda megy Simonhoz, és azt mondja neki, hogy látod, amíg nekem szolgáltál, addig jobban mentek a dolgok. Látod, amíg nekem szolgáltál, addig neked hozták a pénzt, most már neked kell inkább adni a pénzt. Látod, amíg az én vezetésem alatt történtek a dolgok, addig nagy dicsőségek voltak, és mindenki rád figyelt. Most meg kire figyelnek az emberek? Hát az apostolokra, meg Fülöpre, meg a többiekre. Egy olyan ember, aki eddig az események középpontjában állt, megtér, bemerítkezik, és ezzel tulajdonképpen a sokadi sorba hátra kerül. És azt úgy látom, hogy elég nehezen tudja földolgozni ez a Simon Mágus. És nem nagyon érti ezt az egészet. És azt mondja neki az ördög, hogy nem baj, de próbáld úgy csinálni, mint a többiek, az nem baj, ha a szíved nem teljesen egyenes Isten előtt, de hogyha úgy teszel, mint a többiek, akkor működni fognak a dolgok. Fontos a látszat, és nem számít a tartalom. Próbáld meg. Ismeritek ezt az érzést? Amikor mi is beleesünk ebbe a hibába, vagy ebbe a bűnbe, hogy nem vagyunk teljesen az Úrban, nem teljes szívünk van az Úrban, de azért próbálunk úgy csinálni, mintha minden rendben lenne. Ez a vallásosság, az üres vallásosság, amikor kifelé azt mutatjuk, hogy minden rendben van, de belülről kiderül, hogy semmi nincs rendben. Nekem ez nagyon ismerős, mert nekem ebből kellett megtérnem. Nekem a szüleim keresztény emberek, nem szeretem őket, és sokat tanultam tőlük, de ez azt jelentette, hogy én a gyülekezetben nőttem föl kisgyerekkorom óta, ismertem mindent, ami a gyülekezetben történik. És amíg nem tértem meg, megtanultam azt, hogy kell viselkedni, amikor bejövök egy ilyen helyre, és megtanultam azt, hogy amikor kimegyek egy ilyen helyről, akkor azonnal váltottam, és egész másképp viselkedtem. És ezt éveken keresztül úgy csináltam, hogy alig vették észre emberek, vagy szinte senki nem vette észre az Úron kívül. Sokszor még büszke is voltam rá, hogy amikor elmegyek az iskolába, a gimibe, a barátaimmal vagyok, akkor teljesen bele tudok olvadni abba a közegbe, és jól érzem magam, hogy minden rendben van, és amikor onnan eljövök, és mondjuk menni kell a keresztény közegbe, a gyülekezetbe, akkor tudok váltani, és tudok olyan dolgokat csinálni, amivel akár itt még föl tudom hívni magamra a figyelmet, és minden rendben van. És még meg is dicsérnek emberek. Ismeritek ezt az érzést, hogy átkapcsolunk valamit, és akkor váltunk. De nem a szívedet kapcsolod át, hanem csak a viselkedésedet. Megtanulsz valamit, hogy most másképp kellene csinálni, mint ahogy eddig tettem, és ezzel eredményeket lehet elérni rövid távon. Én emlékszem rá, hogy sokszor a gyülekezetbe odajöttek emberek hozzám, és megdicsértek engem, hogy rendes vagyok. Nem voltam megtérve semmi, csak... Mivel rendszeresen megjelentem időre, és pontos voltam, néha megkérdeztem valakitől, hogy van, néha valakinek segítettem. Ez már elég volt ahhoz, hogy az embereknek az elismerését ki lehetett vívni. És ez működik. De a szívem nem volt az Úré, nem is érdekelt igazán, hogy Isten mit akar velem tenni. Ez a vallásosság. És amikor Péter és az apostolok egy ilyen magatartással, egy ilyen hozzáállással találkoznak, hogy jön ez a Simon mágus, akinek még igaz, hogy megtér, de egy csomó rendezetlen dolog van az életében, a szíve nem teljesen az úré, és ő nem akar a sokadik sorba lenni, hanem újra az első sorba akar lenni, és ő akarja osztani az áldást mindenkinek, akkor Péter nem azt mondja, hogy dicsőség az Úrnak, szellemi növekedés van, hanem azt mondja, hogy vesszen el a pénzed, és tűnjél innen, és nem fogunk neked semmit megmutatni. Se a pénzed nem kell, sem a szolgálatod nem kell, egyáltalán nem is érdekel, hogy mi van veled, mert ez a hozzáállás, ez a magatartás, ez nem kedves az Isten előtt, amikor ilyen üres vallásosság van csupán az életünkben. Szerintem ezt a piros zászlót vagy lepedőt, hogy vallásosság mindenkinek lebegteti az ördög. Próbálj meg ilyen lenni. És ha megpróbálod ezt, és esetleg konfliktusba kerülsz valakivel, valaki mondja, hogy nem jól csinálod, valaki azt mondja, hogy meg kellene térni, valaki szeretne segíteni, hogy esetleg a szíved is megváltozzon, akkor úgy gondolod, hogy a gyülekezetben ellenségeid vannak, miért szólnak bele az életedbe, miért akarják neked megmondani, hogy másképp kell csinálni. Úgy gondoljuk, hogy az ellenségünk a másik ember, az ellenségünk a családunk, az ellenségünk a pásztorunk, vagy a vezetők, vagy a szomszéd, vagy bárki. Nagyon sokszor elvétjük a célt, mert az ördög egy ilyen piros lepedőt bemutat nekünk, és rámozdulunk, ahogy a bika is mindig rámozdul, és a végén elveszíti az egész meccset. Simon ezt kipróbálja, és úgy tűnik, hogy nem működik nála a dolog. Ha a szíve nem egyenes az Úr előtt, ez sokkal nagyobb probléma, mint minden más. És most itt szeretném, hogyha egy picit megvizsgálnánk magunkat, és sokszor fölmerül bennünk az, hogy milyen jó lenne, hogyha én is olyan lennék, mint. Milyen jó lenne, hogyha én is átélném azt az áldást, mint a másik. Milyen jó lenne ez, meg az, meg amaz. Sokszor ezek ilyen kegyes, normális, jó dolgoknak tűnő vágyak és elképzelések, és szeretnénk fejlődni, de nekünk nem ez a problémánk, hogy még nem jutottunk el odáig. Nem az a probléma, hogy nem segített nekünk senki ebben, vagy nem az a probléma, hogy nem vagyunk olyan sikeresek, mint a másik. Az a probléma, hogy a szívünk nem tiszta az Isten előtt, vagy nem egyenes az Isten előtt. És amikor ezt valaki beismeri, akkor azonnal megváltozik minden, mert jön az a szabály, hogy aki magát megalázza, azt Isten mindig fölmagasztalja. Aki meg nem egyenes szívvel van az Úr előtt, hanem próbál bestelenül és nem szentül és nem tisztán előre haladni, arra az Isten, hogy reagál, mennyi hátra. Ahogy Péter is azt mondja neki, hogy tűnjél el innen, vesszen el a pénzed, nem érdekel az ajánlatod. A vallásosság mindenképpen egy ilyen ellenség, amivel foglalkozni kell, és nem az ember, meg nem a gyülekezet, vagy nem a környezet, vagy nem a főnököm az ellenségem, hanem mondjuk az üres vallásosság. És nézzük meg a másik dolgot, amit Péter nagyon hamar leleplez, és tulajdonképpen rábizonyítja Simonra. Ahogy említettem az előbb, korábban mindenki Simonra hallgat, erre a mágusra hallgat, most pedig mindenki az apostolokra hallgat. Változik az embereknek a figyelme. Változik a népszerűségi index. Változik az, hogy ki van a középpontban, és ki nincs a középpontban. És ebben a helyzetben, amikor valaki úgy érzi, hogy engem úgy méltatlanul hátranyomtak, engem nem becsülnek meg olyan szinten, mint másokat, én sokkal többre vagyok képes, mint amennyi látszik. Amikor ilyen vélt, vagy valós sérülések érnek téged meg engem, akkor nagyon sokszor megsérülünk, és ennek a következménye mindig a keserűség. Hadd tegyek fel egy kérdést. Amikor valaki elkövet egy bűnt veled szembe, például mondjuk rágalmakat mond rólad, és mondjuk ezt már az egész gyülekezet tudja, meg a félváros erről beszél, de egyébként ez nem igaz. De ez a hír járja, hogy te ilyen és olyan ember vagy. És amikor te ezt hallod, vagy szembesülsz ezzel, akkor mit gondolsz, hogy benned ilyen bűnbánat érzés alakul ki, vagy pedig a keserűség érzés alakul ki? Melyik? Na, mit gondoltok, melyik? Miért nem a bűnbánat? Mert nem követtél el semmit. Mert ez egy rágalom volt. Amikor méltatlanul téged lejáratnak, vagy háttérbe szorítanak, akkor úgy érzed, hogy hú, ez borzasztó, most mit csináljak, és a keserűség elkezdi elönteni a szívedet. A fordítva történik, ha te követsz el valamilyen bűnt, mondjuk valamit mondasz a másikkal kapcsolatban, ami nem igaz, és ezzel a Szentlélek szembesít téged, és azt mondja, hogy hazudtál, vagy rágalmazó voltál, és ezzel szembesülsz, akkor már nem a keserűség fog elönteni téged, hanem a bűnbánat, igaz? Akkor más kérdés. Akkor az Isten elkezd dolgozni benned, hogy bánd meg a bűneidet. De amikor akár valóságos, akár vélt sérelmek érik az embert, akkor a keserűség mindig meg fogja támadni az életedet, és le akar győzni téged. És ebben a történetben Simonnál pontosan ez történik, hogy mivel ő eddig egy elismert valaki volt, és akaratán kívül, tehát lehet, hogy én őszinte szívvel azt mondta, hogy nekem szüksége van az Úrra, és bemerítkezik, és próbál előre haladni, de mégis úgy tűnik, hogy mégis hátrafele megy. Mert az apostolok vannak elől, más emberek vannak elől, és ez az egészet nem nagyon tudja földolgozni, és amikor azt ajánlja, hogy én szeretnék fejlődni, hogy én is rátelsem a kezemet másokra, meg adom a pénzemet, akkor Péter mit mond? Vesszen el a pénzed veled együtt, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt, ez az egyik probléma, üres vallásosság van benned, a másik pedig az, hogy a keserű irítségnek a csapdájába estél. Gondoljatok csak bele, itt van ez a helyzet, amikor az ördög két zászlót is lobogtat. A vallásosságnak a zászlóját, meg a másik oldalon ezt a másik zászlót, amit úgy mondhatnánk, hogy pénz, meg hatalom, meg siker, és mind a kettő ott van Péter előtt, és Péter nem mozdul rá egyikre sem, hanem azt mondja neki, a két elterülő hadművelet között azt mondta, hogy te bűnös ember vagy, nem egyenesen a szíved Isten előtt, és hogy a keserű irítség ott van a szívedbe. Ez azonnal leleplezi az ördögöt, igaz? Azonnal kiderül, hogy valami egészen más probléma van, mint ami a felszínen látszik. Hogyan kezdődik a keserű irítség? Szerintem mindenki átélte már ezt. Hadd ne kérjek semmi visszajelzést, mert biztos vagyok benne, ez nem ilyen prófétai kijelentés. Aki él a Földön, az előbb-utóbb a keserűséggel találkozni fog. Lehet, hogy azért, mert nagyon nehéz gyerekkorod volt, lehet, hogy a szüleid nem úgy bántak veled, ahogy kellene, lehet, hogy sokkal szegényebb voltál, vagy mint ahogy elképzeled, lehet, hogy bizonyos pozíciókat nem tudsz betölteni, amit te szeretnél betölteni, vagy úgy érzed, hogy már méltó lennél rá, és a munkahelyen nem tudsz előre menni, vagy a társadalom nem becsül meg téged. Amikor vagy valóságos, vagy vélt sérelmek vannak az embernek az életében, és ezt nem nagyon tudja rövid távon földolgozni, nem tudja megoldani, akkor jön a keserűség, és elönti az embernek a szívét. És a keserűségből azt mondja a Biblia, hogy a keserűség az nem egy ilyen egyszerű kis vírus probléma, hanem a keserűség egy nagyon komoly dolog. Jakab úgy figyelmeztet bennünket, hogy ha a keserű irítség és a viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van, és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. Amikor a keserűség elönti az embernek a szívét, ez általában nem egy látványos dolog. A legtöbb ember, aki keserű, az nem is tudja azt, hogy keserű. Gondoljatok csak magatokra, én sokszor észrevettem magamon is. Amikor a keserűség elönti a szívemet, akkor nem azzal foglalkozok, hogy én milyen keserű vagyok, hanem valaki az ellenségem. Valaki rosszat tett velem. Valaki nem becsül engem igazán. Valaki rosszat mondott rólam. Valaki olyat tett, ami nekem fájdalmat okozott. És azonnal kialakul egy ilyen ellenségkép, és nem a keserűség lesz az ellenségem, hanem egy ember, vagy egy helyzet, vagy egy ügy, amivel szembe akarok menni, és próbálom az igazamat valahogy képviselni. De a Biblia azt mondja, hogy ahol a keserűség megtelepszik, fölnövekszik a szívedben, Jakab azt mondja, hogy ott mindenféle gonosz tett előjön, és ezek elkezdenek működni. Mi lehet az, ami a keserűségből táplálkozik ilyen gonosz tettek? Nagyon egyszerű hétköznapi dolgokról van szó. Amikor a kár öröm megjelenik benned, és azt mondod, na, legalább neki se olyan jó, mint nekem. Ismerős? Szomszéd tehene is megdöglött, nem csak az enyém, jaj, de jó. Ez úgy felszabadítja az embereket. Ez ilyen tipikus magyar mentalitás. Ha nekem nem jó, akkor másnak se legyen jó. Amikor az önsajnálat elönti a szívedet, és elkezdesz magaddal foglalkozni, és nyalogatod a sebeidet, akkor mögötte ott van a keserűség. Vagy amikor azt mondod másik emberrel kapcsolatban, hogy hát könnyű neki, és fogalmat sincs arról, hogy milyen nehéz neki, csak látsz valamit, és ez a könnyű neki, ez azt jelenti, hogy tele vagy keserűséggel, és nem tudsz együtt örülni a másikkal, nem tudsz örülni az örülővel, nem tudsz együtt sírni a síróval, egyszerűen a lelked nem úgy reagál, hogy kellene, mert a keserűség az egyszerűen megkötözi az embernek a lelkét és a szellemét. És ebből következik, hogy utána az ember próbál védekezni, És lehet, hogy tényleg rágalmakat szórtak rám, de a keserűség elönti a szívemet, mit csinálok, én is elkezdek rágalmazni másokat. Hát, ha ők ezt tehették velem, akkor én is megtehetem ezt másokkal. Nekem van igazam, nem? Nem tudok megbocsájtani, és azt mondom, hogy jogom van haragudni, mert hogyha ilyen bűnöket elkövetnek velem szemben, ha ilyen ez az ország, ha ilyenek ezek a vezetők, ha ilyen a egyház, vagy nem tudom, ilyen a szomszédom, ilyen az anyósom, ilyen emberek vannak körülöttem, hát hogy tudnék én boldog ember lenni? Hát nekem jogom van haragudni, nem? Jogom van ahhoz, hogy szomorú legyek, jogom van ahhoz, hogy legalább egy kis önsajnálatot megengedjek magamnak, jogom van ahhoz, hogy egy kicsit másokat is piszkálhassak, és másokat is megbánthassak, nehogy már neki jobb legyen, mint nekem. Ugye ismerős ez, hogy amikor a keserűség elönti a szívünket, és megmaradott, és nem ellenségnek tekintjük a keserűséget, az elkezd működni, és mindenféle megnyilvánulásai vannak. És ebben a samáriai történetben azt látjuk, hogy Péter, akinek a Szentlélek ad egy világos látást, és jön az egyik oldalon a pénz, a másik oldalon egy ilyen vágyakozó embernek a képe, hogy növekedni akar a lelkiekben, akkor Péter azt mondja, hogy itt az ellenség, a vallásosság, az üres vallásosság, hogy a szíve nem egyenes az Úr előtt, és a keserűség az ellenség. És ezt, ennek neki megyünk, ezt lerendezzük, és amikor ez rendben van, utána történhet minden más. Hogyan lehet a vallásosságot, vagy az üres, ilyen keserű állapotot megoldani? Hogyan lehet ebből meggyógyulni? A Biblia nagyon egyszerű szabályt mond. Azt mondja Péter apostol, hogy térj meg tehát a gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja a bűneidet. Nagyon egyszerű a megoldás. Péter azt mondja, hogy ha üres vallásosság van a szívedben, nem vagy 100%-ig az Úr gyermeke, akkor meg kell térni. Ha keserűség van a szívedben, ez ugyanolyan probléma, ugyanolyan ellenség, meg kell térni, ezt ki kell dobni, meg kell vallani, mint bűnt, és hogyha ezt megvallom, akkor felszabadulok, és tovább lehet menni, és tovább lehet az Istent szolgálni. A megtérés az tulajdonképpen egy ilyen irányváltoztatást jelent. És ilyen értelemben nagyon fontos ez az irányváltoztatás, mert ha szabad veled például hozni, mi szeretjük egymást, hogyha én úgy gondolom, hogy Lajos megbántott engem, és elönti a keserűség a szívemet, és ezt nem veszem észre, akkor előbb-utóbb nekem Lajos az ellenségem lesz. Nem akarok vele találkozni, nem fogom fölvenni a telefont, amikor hív, ha kéri, hogy segíts, csak inkább nem segítek neki, sőt, másokat is lebeszélek erről, mert ő az ellenségem, mert ő megtámadott engem, igaz? De amikor a Szentlélek elvezet engem a megtérésre, és rájövök arra, hogy itt nem Lajos az ellenségem, hanem a keserűség az ellenségem, és van megbocsájtás, van helyreállás, akkor az irányváltoztatás azt jelenti, hogy míg eddig Lajos láttam ellenségemnek egy másik embert, addig a Szentlélek azt mondja, hogy egy irányváltoztatás. Az ellenséged a keserűség. Az ellenséged az ördög, és nem a másik ember. És ma én ezzel szeretnélek bátorítani benneteket, és ezzel befejezni ezt a ma délelőttöt, hogy engedjük meg a Szentléleknek azt, hogy ezt az irányváltoztatást elvégezze bennünk. Biztos vagyok benne, hogy ahogy azt mondtuk a tanítás elején, hogy sok-sok terheket viselünk, és ezt lehet, hogy tonna számra lehetne mérni, hogy mennyi nehézség és mennyi probléma van az életünkben. Ha az összes keserűséget ide kiöntenénk középre, az is elég nagy tömeg lenne, és elég nagy súly lenne. Mert mindenki hordoz keserűséget az életében, mert az ördög mindenkit megtámad, az ördög egymásnak akarja ugrasztani az embereket, az ördög tönkre akarja tenni a békességet, az ördög az egységet rombolja mindennel, és amikor a keserűséget megtűrjük, akkor az elkezdi nyomni a lelkünket, és mindig céltévesztünk. A keserű ember soha nem lát tisztán. A keserű ember soha nem tudja azt, hogy ki igazán az ellenség. A keserű ember úgy viselkedik, mint a bika viadalon a bika. Mindig a piros zászlóra reagál, és soha nem az igazi ellenségére. És amikor a keserűség ott van az életünkben, jön mindenféle bűn, mindenféle megkötözöttség kialakul, és a Bibliának az üzenete az, hogy térj meg, szabadulj meg, és akkor megváltozik minden. Kérlek benneteket, csukjátok be a szemeteket, álljunk az Úr elé, imádkozni fogok, és közben, amíg imádkozunk, engedjük meg a Szentléleknek azt, hogyha tényleg van bennünk keserűség, akkor most lássuk meg, hogy mi az igazi ellenségünk. Ha eddig úgy gondoltad, hogy bizonyos emberek milyen aljasak, milyen gátlástalanok veled szemben, akkor lehet, hogy ki kell mondani most, hogy megbocsájtasz, és nem az ellenséged, a szomszédod, a barátod, az anyósod, az apósod, a gyülekezeted, a közösséged, a szomszédod, bárki, hanem az ördög az ellenséged. A szíved nem teljesen az Úré, mert egy csomó dolog elfoglalta, akkor ma nevezd meg azt az ellenséget, és mondd azt, hogy nem akarok vallásos lenni. Teljes szívvel, teljes lélekkel és teljes erővel az Urat akarom követni. Mennyi Atyám, köszönjük, hogy Te tisztán látsz bennünket. Az ördögnek akármilyen megtévesztései vannak, de köszönjük, Uram, hogy Te mindig látod az igazságot. És kérünk Téged, hogy most mutasd meg nekünk is. Imádkozom azért, Uram, hogy szabadíts meg minket a keserűségnek a nyomása alól. Imádkozom azért, hogy szabadíts fel bennünket az alól, hogy másokra haragudjunk, hogy másokra nehezteljünk. Kérünk, bocsáss meg a bűneinket, amikor mi okoztunk másoknak veszteségeket, nehézségeket, amikor nem tiszteltük a másikban a Krisztust. Mennyi Atyán, kérünk Téged, hogy ahogy ott Simonnal nagyon világosan szembesítetted a bűneit, kérünk, hogy tedd meg velünk is, hogy meg tudjunk ezektől szabadulni. És köszönjük, Urunk, hogy Te szabadító Isten vagy. És Uram, most kimondjuk azt, hogy mi szeretünk Téged, és akarjuk, hogy a Szentléleknek a békessége, a teljessége, az Istennek a kegyelme és az irgalma töltse be a szívünket, és ne a keserűség, ne a harag, ne az irítség, vagy ne a vallásosság. Uram, kérünk, hogy szabadíts meg most bennünket ettől. És adj erőt arra, hogy tudjunk bocsánatot kérni, vagy megbocsájtani egymásnak. Adj erőt nekünk, Uram, hogy a szolgálatot tiszta szívvel tudjuk végezni. Uram, bízunk benned, és tudjuk, hogy Te szabadító Isten vagy. Mert Te a keserűséget is fölvitted a keresztfára, a vallásosságot is, az irítséget, a hazugságot, a meg nem bocsájtást, és mindent oda szegeztél a keresztre. Köszönjük ezt, Uram. És kérjük, hogy a Te drága lelked most jöjjön, és gyógyítson bennünket, tisztítson bennünket, és adjon nekünk áldást és tovább lépést. Jézus nevében kérjük mindezt, Uram. Ámen.